Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szükségünk van a fiatalok és idősek új szövetségére, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életkedve ösztönözze a növekedésben lévők reménységének hajtásait. Így tanuljuk meg az élet szépségét, hozunk létre testvéri társadalmat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ma van a nagyszülők és idősek világnapja, amelyre Ferenc pápa üzenetet írt, ne hagyj el öregkoromban címmel. Mint írja, Isten nem hagyja el gyermekeit soha. Akkor sem, amikor életkorunk előre halad és erőnk megfogyatkozik, amikor hajunk megőszül és társadalmi szerepünk csökken, amikor életünk kevésbé termékenyé válik, s akár hasztalannak is tűnhet. Ő nem a külsőt nézi, és nem által olyanokat választani, akik sokak szemében jelentéktelenek. Egyetlen követ sem vet el, sőt a legrégebbiek adják azt a biztos alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt építsék a lelki házat, fogalmazott Ferenc pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. Hozzátette, az egész szentírás az Úr hűséges szeretetének elbeszélése, amelyből egy vigasztaló bizonyosság válik nyilvánvalóvá. Isten folyton megmutatja nekünk irgalmát, mindig az élet minden szakaszában, minden körülmények között, még árulásainkban is. A zsoltárok tele vannak az emberi szív ámulatával Istenen, aki elégtelenségünk ellenére is gondunkat viseli. A zsoltárok biztosítanak bennünket arról, hogy Isten az anyamétől kezdve szövi életünket, és hogy az alvilágban sem hagyja el. Így biztosak lehetünk abban, hogy öregkorunkban is közel lesz hozzánk, annál is inkább, mert a Bibliában az öregkor elérése az áldás jele, hangsúlyozta Ferenc pápa az idősek világnapjára írt üzenetében. Ha világrendszerváltásról van szó, akkor szükség van egy magyar nagy stratégiára is. Jelentette ki a kormányfő Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján. A kormányfő kijelentette, az eddigi általában 2010-ben elkezdett és 2030-ig szóló szakpolitikai akcióterveket végigvisszük és befejezzük. Ez azonban hosszabb távon, akár évszázadokon át fennmaradó világrendszerváltáskor már nem lesz elegendő. A magyar nagy stratégia alapja a konnektivitás, amelyben nem engedjük magunkat bezárni a most kialakuló nyugati és keleti világgazdaság egyikébe sem. Mindkettőben ott kell lennünk, emellett nem szállunk be a kelet elleni háborúba, valamint a technikai és kereskedelmi blokkosodásba sem, hangoztatta Orbán Viktor. Ki kell terjeszteni a magyar társadalom stabilitását szolgáló támogatási rendszert a magyarok lakta területekre az országhatáron kívülre is. Jelentette ki a magyar miniszterelnök az erdélyi Tusnádfürdőn. Orbán Viktor a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján azt mondta, belátható időn belül az összes olyan támogatást, amely a magyar társadalom stabilitását és rugalmasságát szolgálja, például a családtámogatási rendszert, ki kell terjeszteni teljes egészében a magyarok lakta területekre, az országhatáron kívülre is. A kormányfő szerint a magyar nagy stratégiának nemzeti alapokon kell állnia. Minden magyarok lakta területet magában kell foglalnia, és a világon élő összes magyart magához kell kapcsolnia. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az irány nem rossz. A magyar állam jelenleg évente átlagban 100 milliárd forintot fordított erre, miközben a Gyurcsány kormány időszakában egy év alatt ez csupán 9 milliárd forint volt. Ez több mint 10-szeres növekedést jelent, tette hozzá. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozott hidegfronti felhőzet érkezik, s halad délkelet felé, de ennek ellenére is összességében sok napsütés várható. Záporzivatar inkább csak kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati-délnyugati tájakon, valamint az északi középhegységben fordulhat elő. Az érkező hidegfront mentén átmenetileg többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél. A hőmérséklet napközben 31 és 38 fok között várható. Délután északnyugat felől elkezd csökkenni a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ha hetedik, te magad légy. tányár, egy ki szívet ad szaváért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengőt adja, egy ki a szoknyát mutatja, egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendőt kére tapos, dobjál körül, mint most a lény, a hened itt te magad lény, a hened itt te magad lény. Eget mér és póli, egy kit a szó nevén szóli, egy ki lelkét üti nyélve, egy ki patkán koncul élve, kettő vitéz és tudós lény, a hetedik te magad lény, a hetedik te magad lény. Egy ki kemény mellodánka, egy ki elvet üres edény, egy ki győzni segít szegény, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra, világ sírköve alatt még, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy.
Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Kandik Ferenc és Fórián Lajos mesterszakácsokkal beszélgetek, Nyéklátházán találkoztunk az első Jácsics Emil emlékversenyen. Jácsics Emil, aki mindannyiunk kedves barátja, ismerősem, szakember, egy igazi szakember volt, az ő emlékére szerveztek itt Nyéklátházán egy ilyen emlékversenyt. És önök mindenképpen a szakma emellé az emlékverseny mellé állt. Miért is?
Pontosan így van. Hát nekünk szívügyünk, sajnos Emil a Covid legelső időszakában elment közülünk, és ebből adódóan a temetésén sem volt lehetőségünk rá, hiszen nálunk így szakmai körökben, ha valaki elmegy közülünk, akkor fehér szakácskabátba, sapkába kísérjük el az utolsó útjára, és a temetésnél a sapkánkat beledobjuk a sírba, tehát ez egy felel a szőr a hátán az embernek, mikor ilyenről beszél. Egyrészt azért, mert azért barátaink mennek el, kollégáink mennek el, és sajnos a Covid miatt erre nem volt akkor lehetőség. És itt Nyéklátházán a Városnapi alkalmából a főzőverseny nagyon lelkes, nagyon agilis műfázigazgatónő.
Spitz Müller Zita ötlete alapján
elfogadta kérésünket, és róla nevezték el ezt a versenyt.
Nem véletlenül, hiszen ha jól tudom, ő itt is lakott ebben a városban.
Igen, ő Nyéklátháza városának a lakosa volt. Igaz, hogy miskolci gyökerekkel, de már hosszú ideje Nyéklátházán lakott, és ismerték, szerették Emilt, ugyanúgy, mint mi természetesen.
Ugyanúgy, mint ahogy a szakma is szerette és tisztelte Jácsics Emilt.
Igen, ez pontosan így van. Emberi tulajdonságai, szakmai felkészültsége szerint nagyon jó lesőjezés volt ez a kezdeményezés. Érdekes világban élünk. Debrecenbe felavatták az első szakács szobrát. Erre még nem volt példa az országban. Úgy látszik, hogy a szakmánk nem csak divatba jött, nem csak népszerű lett, hanem egyre érdekesebb dolgok történnek velünk.
Egy emlékversenyről beszélünk, amely természetesen főzőverseny is, ha már a szakmáról beszélünk. Igen. Mi volt a kiírása, mi volt a feltétele ennek a főzőversenynek?
Roppant egyszerű, tehát ilyen szabadtúzi főzőversenyeken általában gulyás, pörkölt, ilyen ételeket kell készíteni. Nem szabad túlbonyolítani. Ez egy...
Az egyszerű, ebben az esetben nagyszerű?
Igen, igen, azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy egy gulyás főzőverseny volt, a gulyásnak gyakorlatilag minden változó, vagy legalábbis nagyon sok változatát elkészítették, több kevesebb sikerrel. Ugye, mint a versenyeken történnek igen. Általában, hogy van akinek jobban sikerül. Azt gondolom, hogy amit otthon nagyon sokszor elkészítenek, és nagyon finomat főznek, egészen biztos, hogy nagyon finomokat főznek, de mikor így eljövünk versenyre, akkor most még ezt tegyünk bele, azt tegyünk bele, és sokszor, a kevesebb, a sokkal több.
Milyen eredmények születtek, és mit vettek önök figyelembe zsűri tagokként?
Hát tulajdonképpen a szakmai elvárásokat értékeljük, még akkor is, hogyha amatőrök főznek. Amit az előbb Lajos barátom mondott, hogy azt ajánljuk nekik, hogy ne bonyolítsák túl a dolgokat, mert itt egy dobos tortát elkészíteni, ez most egy cukrász példa, az eleve kudarcra van ítélve. Tehát a mi szakmámból se ne csináljon itt senki hideg libamáj pastétomot 40 fok melegbe, hűtő nélkül, árnyék nélkül. Tulajdonképpen a szakmát értékeljük amatőr szinten.
Az ízek természetesen fontosak. Mire figyel oda a szakember? Milyen ízek legyenek? Ízharmóniára törekedjenek a versenyzők?
Az étel jellegének megfelelő legyen. Tehát az nagyon fontos, hogy ha egy bográs gulyást készítünk, akkor evidens, hogy nem majoránnázzuk, nem kaprozzuk el. Tehát ami az étel jellegének megfelelő, azt hozzák. Megfelelő legyen az íze, hiszen nekünk a szempontjaink is a darabolás volt, az íz és a tálalás.
A tálalás ugye nagyon fontos, hiszen először a szemével lakik pontosan, jól az ember.
Pontosan.
Igen, igen, reméljük, hogy így van. Ettől már fontosabb csak a hidegkonyhában, a hidegkonyhai készítmények, ugye, mert az egy látványra is készített dolog. Tulajdonképpen ez a gulyás főzőverseny, szabadtéri gulyás főzőverseny arról szól, hogy egyszerűen mi azért magyarok ezt magunknak tudjuk be, egy tartalmas, jó ízű gulyás levesre jellemző versenymunkát várunk.
Figyelembe vették-e és értékelték-e külön, hogyha valaki a verseny munkáján túl valami extrával is előrukkolt? Gondolok itt süteményre, kiegészítőre, bármi olyan plusz ötletre, ami jól esett a zsűrinek, ha fogalmazhatok így, vagy elnyerte a zsűri tetszését.
Igen, igen. Akarva akaratlanul azért ez benne van. Tehát volt, aki egy nagyon szép kis dekorációt készített, egy installációt, és azért azt külön nem pontoztuk, de azért, ahogy végigmegyünk, mi ilyen vonalas öreg emberek vagyunk már, és azt gondoljuk, hogy ahogy mi itt vagyunk fekete nadrágba, fehér kabátba.
Szépen aki... ünnepélyesen kiöltözve, már ami igen. A szakmájuknak megfelelő ünnepélyesség.
De azért az olyan furcsa, hogy egy fürdőgatyába főzögetni ott, azt nem igazán díjazzuk. Konkrétan erre nem adtunk pontot, de benne van a pontokban az is, hogy ki milyen módon készítette azt az ételt, ahogy végigmegyünk, hogy milyen rend van. Igen, értékeljük azt is.
És ha már azt említettük, hogy szakemberek szép számmal összegyűltek, akkor meg kell említenünk Vantal Gábor Snitta Sámuel díjas éttermi mesternevét is, aki összegyűjtötte és összefogta ezeket a szakembereket. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy szép szakács, kabát van önökön, szakács, sapka, tehát megadták valóban a rendezvénynek a tiszteletet.
Így van, a kollégánk előtt tisztelgünk ezzel a megjelenéssel, és az előző kérdéshez még azt szeretném hozzáfűzni, hogy volt egy szilvalekváros bukta, amit versenyen kívül készítettek el, Erről annyit kell elmondani, hogy szenzációs volt a tésztája, ugye ez egy keltészta, és ettől már csak az tűnt nekünk érdekesebbnek, hogy még a szilvaleklárt is ők főzték bele. Szenzációs volt, gratulálunk innen is.
És ha már gratuláció, akkor el tudjuk árulni? Hiszen úgyis a rendezvény után kerül adásba ez a riport. Milyen végeredmények születtek?
Igen, amit a Feri barátom említett a csapatot.
Ők lettek az első helyezettek, nevük pedig a bográcshozó pásztorok.
Igen, 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 és házi kenyeret hoztak, amit az éjszaka sütött a hölgy, illetve hajnalba készített szilvalekváros buktát, és magában ez nem lett volna elég, mert ezért adtunk volna egy külön díjat, vagy valamit, de az ételük is nagyon finom volt. Nagyon finom, ízletes volt, és szépen kitálalták. A második helyezett az a berzenkedők lettek.
A Berzeli Cigergely.
A csapata.
Már csak azért is, hiszen Jácsics Emil náluk tanított.
Igen.
Szakmai oktató volt hosszú-hosszú éveken
így
keresztül.
Van, pontosan így van. És ők lettek a másodikok, nagyon kicsit lemaradva. Talán lehet, hogy ez a szilvalekváros bukta, és a házi
kenyér. Döntött el a sorsukat.
Igen, de a második helyezés mellé ők megkapták a zsűri külön díját, amit a kollégáinkkal együtt készítettünk el, és egyébként is úgy gondoltuk, hogy a Berzébe volna a legjobb helyednek a plakettnek, hiszen Emil ott töltötte az életének a nagyobbik részét el. Harmadik lett a Remix Beton, ugye?
Igen.
Nagyon szépen tálaltak, jól ízesítettek, megérdemelték a harmadik helyet.
És végül, ha már egy főzőversenyen beszélgetünk, részben már utaltunk rá, de ha a minket hallgató, kedves hallgatóknak, milyen jó tanácsot tudunk adni a szabadtéri sütéssel, főzéssel kapcsolatosan?
Gyakoroljanak sokat. Azt szeretném még elmondani Lajos barátom védelmére, de amikor ilyen kérdést feltesznek nekünk, hogy melyik csapat nyert, mi döntően csapat számok alapján dolgozunk, pontosan azért, hogy a részlehajlás ne történjen, tehát ezért nem voltunk könnyű helyzetben.
Azért megoldottuk.
Meg, hogy a szakácsok vagyunk.
Szakácsok megoldják, és köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, örülök, hogy ismételten találkoztunk. Kandik Ferencnek és Fórián Lajos mesterszakácsoknak köszönöm szépen a beszélgetést, további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük.
Hasonlóképpen mi is
szükségünk van most már.
Köszönjük. Igen.
Jácsics Rékát, Jácsics Emil mesterszakács lányát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem véletlenül találkoztunk Nyíklátházán. Az idén első alkalommal és hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Jácsics Emil emlékverseny után beszélgetünk. A díjátadó után nagyon szép pillanatok voltak. Az volt a legszebb pillanat, amikor a színpadon álltak a szakemberek, akiket sikerült összegyűjteni, és erre a hívó szóra, hogy Jácsics Emil, mindenki eljött, elfogadta a meghívást, levették a szakács sapkájukat, és tisztelettek édesapád méltó emléke előtt. Nos, ezen emlékverseny után beszélgetünk. Te milyen érzésekkel álltál fenn a színpadon?
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ez egy nagyon mély és megtisztelő érzés, hogy valóban az édesapám nevének hallatán ennyien eljönnek, neveznek a csapatok, volt kollégái, berzés tanárok is eljöttek és főztek, tanítványai megjelentek, tehát ez abszolút megtisztelő számunkra. És hát mivel egy nagyon jó ember volt, és nagyon mély érzésű és nagyon segítőkész, ezért igazán jó érzés, hogy így gondolnak rá, tehát nem csak mi családi körben, hanem mi tisztelettel a kollégái, zsűri társai, barátai is.
A színpadon azt említetted, hogy neked többek között azt tanította, hogy szeretettel kell főzni.
Igen, ő mindig ezt mondta, hogy főzni csak úgy lehet, hogy szeretettel, és akkor biztos, hogy jól fog sikerülni a elkészített étel. Ezt én is gyakorlom a mindennapokban, és úgy gondolom, hogy jelenleg a túlnapon és a csapatok is nagy szeretettel készítették az ételeiket.
És ha már azt említettük, hogy szakemberek szép számmal összegyűltek, akkor meg kell említenünk Vantal Gábor, Snitta Sámuel díjas éttermi mesternevét is, aki összegyűjtötte és összefogta ezeket a szakembereket. Fontosnak tartotta, hogy itt most mindannyian együtt legyünk és emlékezzünk édesapádra, a csodálatosan jó emberre és jó szakemberre.
Igen, nagyon-nagyon sokan szerették a kollégák közül is, és ez tényleg egy hatalmas elismerés, hogy már 3 évvel a halála után is ennyien kedvelik, nem felejtik el, és így őrzik az emlékét, tehát ez egy igazán megtisztelő pillanat.
Sikeres volt ez a főző verseny. Hányan vettek részt az első alkalommal megrendezésre került versenyen?
Pontos számot nem tudok, mert voltak nagyon nagy létszámú csapatok és kisebb létszámú csapatok, de 14 csapat indult a főzőversenyen, és igen, tehát 15 helyet tud biztosítani a önkormányzat. A jövőben lesznek még erre tervek, hogyha ez így folytatódik, hogy mivel tudják majd kibővíteni még a amatőr vagy profi főzőverseny, és lehet, hogy megszervezésre kerül, de hát ezt majd nyilván a jövőben meglátjuk, hogy hogyan alakul.
Gulyásfőzőverseny volt ez?
Gulyásfőzőversenyt hirdettek meg.
Most egy nagyon nehéz kérdést teszek fel neked, mert hogy napestig lehetne mondani, hogy mit is jelentett ő te neked, de ha azt mondom, hogy édesapa, akkor mi jut róla először az eszedben?
Biztonság, szeretet, törődés. Igazából igen, nagyon jó ember volt, és nagyon jó édesapa, tehát engem imádott, a családját imádta, és ez volt az életében a legfontosabb, illetve a szakmája még. Mindenkinek nagyon segítőkészséggel állt mindenhez, a diákjaihoz, tehát nekem már az is egy fantasztikus érzés, hogy bárkivel, akivel találkozok, volt diákja, tanítványa, annyira szeretettel beszélnek róla, vagy Miskolcon a vendéglátós berkekben is rengetegen ismerik, és hát erre igazán büszke vagyok, hogy ilyen édesapám volt, és azért hálát is adok.
És mit szóltál ahhoz, amikor eljutott hozzád a hír, hogy hagyományteremtő céllal szeretnének egy emlékversenyt rendezni az ő tiszteletére?
A Covid alatt hunyt el édesapám, és már akkor rá egy évre megkerestek ezzel a nyíkletházi képviselőtestület tagjai.
Nem véletlenül, hiszen itt éltek a városban, és minden szál ide köt titeket nyíkletházához.
És ez akkor is megtisztelő volt, de ugye a járványügyi helyzet miatt ugye ez elmaradt, és most újra felvettük a kapcsolatot, és igazán büszkék vagyunk rá, hogy ez így alakult, és megemlékeznek rá.
És remélhetőleg a folytatásban is emlékeznek majd rá. Én pedig szeretném megköszönni itt neked, hogy édesapád mindig segítőkészen állt a Szent István Rádió gasztronómiai műsorához is, számtalan riportot adott a rádiónak, és olyan jó volt vele együtt dolgozni. Úgyhogy a Jóisten áldása legyen rajtam, és nyugodjon ő békességben a Jézus Mária szent nevében. Amen. Az elmúlt percekben Jácsics Rékával, Jácsics Emil lányával beszélgettem. Köszönöm szépen neked a riportot, és további életedhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Bemutatkozást kérnék szépen.
Nagy Magdolna.
Csorba György.
Önökkel pedig Nyíklátházán az első Jácsi Csemér emlékversenyen találkoztam. Milyen néven is indultak ezen a mostani főzőversenyen?
Bográcsozó pásztorok, és már egyszer indultunk ezen a néven.
És honnan jött a név választásának ötlete? Ön találta ki?
Hirtelen ötlet volt, igen. Igen.
Meg mezőgazdasággal foglalkoztunk, pásztorkodással.
Mind a mai napig ezzel foglalkoznak,
már
vagy csak
nem
foglalkoztak?
Foglalkoztunk, már nem.
És most mit készítettek erre a versenyre?
Egy pásztorgulyás készítettünk saját.
Stílusosan?
Igen, saját recept alapján. Volt benne bivajhús, marhahús, sertéshús, házi kolbász, és a saját termelésű zöldségekből is forrásvízzel készítettük, és csipetkével.
Mikor kezdtek hozzá a munkálatokhoz? Most ugye délután 3 óra körül jár az idő, amikor rögzítjük ezt a riportot. Mikor kezdték el a munkálatokat?
9 órakor fogtunk hozzá, itt. És itt.
Mert hogy előkészítették.
Oda az előkészítettük bizonyos részét, igen.
És majd akkor 4-kor, mert hogy kenyeret is sütöttem, igen. Meg lekváros buktás, saját főzésű lekvárból, szíva lekvárból, úgyhogy 2 kenyeret sütöttem ide a versenyre.
Hogyan készül, ha el szabad mondani? Persze a kulisszatitkokat ne áruljuk el, de mi a receptje ennek a finom ételnek?
Hát először is a szeretet.
A szeretet. Legelőször. Jött szívünket, lelkünket beledettük, de egyébként
Hozzávalók, alapanyagok?
Alapanyagok voltak ugye a zöldségfélék, saját termelésű zöldségek, ami bio, természetesen. Hús, bivajhús, mint ahogy a párom elmondta az előbb, marhahús és sertéshús volt benne, és hát, házi kolbász,
füstölcsülök.
És ennek megfelelően készítettük el, arra készítettük pörkölt alapon az egészet.
És itt csináltuk a csipetkét is hozzá, tehát az is itt készült el.
Mert hogy gazdagon készül akkor ez a gulyás, igen. A csipetkével gazdaggá tették, még gazdagabbá.
Igen, és ez ennek a jellegzetesség, hogy sokkal sűrűbb, mint egy gulyásleves. Azért pásztorgulyás.
Kinek a kedvence ez az étel önök közül?
Én nem eszem húst, a párom ő igen, én csak a levét eszem.
A levét eszem, én meg feláldozom magam, és a húst is megeszem tőle.
Ez szép öntől, igazán kedves gesztus. És azt mondta, hogy saját a recept. Mert hogy ön találta ki a különböző kulisszatitkokat?
Igen,
az arányokat, a mértékeket?
Igen, találtuk ki, és mindig megkóstoljuk, és akkor az alapján, ha még szükséges hozzá valami, akkor hozzátesszük. De ez teljesen mértékben saját recept alapján van.
És ahogy említette is, mint minden gulyáshoz azért a kenyér hozzáillik, és saját sütésű és készítésű kenyeret, házi kenyeret tálaltak hozzá.
Igen, házi kenyér ment azzal, amit készítve, a párom készítette.
Még ott látszik, és benne is egy picit, hogy szívecske alakra.
Tényleg, szív alakra van kivágva a kenyér. Nagyon szép, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a kenyér belseje szív alakú. Jácsi Csemér emlékére került megrendezésre és meghirdetésre ez a verseny. Önök személyesen ismerték Jácsi Csemért?
Nem ismertük, mi 2 éve lakunk itt Nyíklátházán.
Tehát akkor önök helybeliek, Nyíklátházáról is érkeztek.
Igen, Nyíklátházáról érkeztünk.
Nem kellett messzire menni.
Nem, és nagyon szeretünk itt lakni Nyíklátházán.
Miért? Milyen ez a város?
Olyan igazi, családias város. Nagyon jó a lakóközösség, programok vannak, polgármester úr összetartja a település, tehát tényleg nagyon-nagyon szép ez a város.
Gyakran indulnak el ilyen főzőversenyeken, vagy hasonló főzőversenyen?
Igen.
Hát indultunk már többször is, itt is Nyíklátházán indultunk, akkor, amikor legelőször indultunk 2 éve, akkor meg is nyertük. Kesznyétenen is indultunk, ott is megnyertük a versenyt, ott szürke marhából főztünk, ugyanilyen pásztorgulyást, és most itt vagyunk ezen.
És várják az eredményt, igen, izgatottan, remélhetőleg, abban reménykednek, hogy idén is megnyerik majd.
Szeretnénk.
Szeretnénk megnyerni, de ez nem rajtunk függ.
Mi lehet a titok? A titok a szeretetben?
Igen.
Keresendő, hogy szeretettel készítik szívvel és lélekkel? Most önöket idéztem.
Igen, tehát az, hogy szeretjük magát a főzést, magát az ételt, és szeretjük az embereket, akiknek készítjük. Tehát mindig az van, hogy nem csak magunknak készítjük, hanem az, hogy ez másnak is ugyanolyan finom legyen és ízlen.
Otthon is gyakran főznek szabadtéren?
Amikor csak időnk engedi, bár nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon sokat dolgozunk, de amikor csak időnk engedi, akkor igen.
És amikor megtudták a versenyt, akkor nem is volt kérdéses, hogy elindulnak ezen a versenyen?
Nem volt kérdéses, tehát ez természetesen.
És kettőjük közül ki az, aki lelkesebb, vagy egyformán lelkesek?
Szerintem egyformán lelkesek vagyunk, úgyhogy a párom az, aki a ízesítést csinálja, és akkor utána a végén kóstolunk, és akkor én is hozzáteszem, amit kell, még meg a párom is hozzáteszi, és így kiegészítjük egymást.
Jó, kiegészítik egymást. Pontosan ezt akartam mondani. Bár mi most itt a gulyáslevesről beszéltünk, de hát volt egy másik fontos köret is ehhez az ételhez, hiszen nem csak egy főételt készítettek, hanem ahogy még említették is, szilva lekváros buktával is készültek. Ez mindig egy ilyen ráadás? Törekszenek egy ilyen ráadásra?
Igen, ez mindig egy plusz, ez is saját recept, saját kikísérletezett recept alapján készült, és a szilva is, amiből főztük a lekvárt, az is a saját szilvánk. És törekszünk arra, hogy minél kevesebb cukorral, és minél egészségesebb legyen.
És biotermelést folytatunk, kimondottan. Csak talajbaktériummal és házilag készített védőszerekkel védekezünk a növényeknél.
És arra is törekszenek, hogyha elindulnak egy versenyen, akkor ne idézőjelben csak az előírásnak megfelelően főzzön egy főételt, hanem mindig valamivel kiegészítse, valami pluszt hozzátegyen.
Igen, nekem egy kicsit úgymond rossz természetem is, hogy ha valamit előírás van, valamit, hogy be kell tartani, ez biztos, hogy egy picit eltérek tőle.
Mindig
van egy pici plusz benne. Amit szeretek, hogy egy picit én legyek, picit mi legyünk benne.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a zsűri most még tanácskozik, várunk az eredményre, reménykedünk abban, hogy pozitív eredmény lesz, és mik a jövőbeli terveik? Hasonló versenyeken idén elindulnak még? Lehet tudni valamit a jövőbeli tervekről?
Ha lesz ilyen lehetőség, hogy ilyen pográcsozásos főzőversenyen indulhassunk, akkor természetesen szeretnénk indulni. Bár én azt mondtam, hogy itt most befejeztem, és nem főzök tovább versenyeken, csak a családnak, de minden az eredménytől függ. Ha megnyerjük, akkor főzök tovább. Ha nem, akkor...
Ha megnyerjük, akkor is főzünk tovább.
Legyen ez a végszó. Nagy Magdolnának és Csorba Györgynek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönjük szépen. Köszönjük és viszont kívánjuk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Bán Izsák, a Bakony-Béli Bencés Monostor egyik szerzetese beszél arról, mit jelent hivatásként élni az életet, mit jelentenek a szerzetesi fogadalmak.
És szokták mondani, hogy hát Istennek vagy embernek engedelmeskedni a szerzetes rendben, és ez egy ilyen dilemma, hogy hát persze könnyű azt mondani, hogy én az Istennek engedelmeskedek, és ezért nem teszem meg, amit kér a főnök. De hogy valójában, hogyha a dolog mélyére nézünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket egy előjáró sose kérne egy szerzetestől, vagy akár egy házasságban egy férj sose kérne a feleségtől, vagy egy szülő a gyerektől, de amit az Isten kér. És hogy ott a nagy kérdés, hogy akkor van-e bennünk bátorság ezt megtenni, hogy mire gondolok. Hogy ha két testvér összeszólalkozik, nincs olyan, hogy oda megyek, hogy gyerekek tessék kibékülni, vagy akkor te most kérjél bocsánatot tőle, vagy te kérjél bocsánatot tőle. De hogyha olvassák az igét, hogyha hallgatják a zsoltárokat, nem lehet egy térben élni sokáig néhány napnál túl úgy, hogy mosolyszünet van, vagy haragszunk egymásra. Tehát, hogy az Isten csendesen kéri azt, hogy engesztelődjünk ki. De ha csak ilyen nagy dolgokra gondolunk, mint mondjuk, amit Kolbe atya tett abban az adott pillanatban, vagy Teréz anya kilépett a rendjéből, mert úgy érezte, hogy erre hívja a lélek. Szóval vannak helyzetek, amikor Isten olyat kér tőlünk, amit ember sose kérne, és ilyenkor a mi őszinteségünkön múlik, hogy követjük-e, hogy engedelmeskedünk-e neki. És talán ma estének a legfontosabb hozadéka lehet, hogyha hazamennek, és fölteszik ezt a kérdést, hogy most, ma este mit kér tőlem az Isten? Hogyan tudok én hivatásként élni és válaszolni arra, amit tőlem kér? Megint csak egy nem divatos szó az elköteleződés, és hogy itt csak ebben a néhány gondolatban, amit erről el lehet mondani, nyilván nehezen döntenek ma az emberek, szerzetesség mellett is, házasság mellett is, ez mindenkinek nehéz. Amit itt a bencés hagyomány esetleg tud, vagy amit itt megosztanék önökkel, az valahogyan így a rítusoknak az ereje. Az, hogy Hozok egy döntést, és beleállok egy keretbe, hogy a szerzetesi hivatás végül is arról szól, hogy én kaptam egy megérintődést, egy megszólítottságot, és választok egy olyan helyet, választok olyan embereket, akik bennem ezt élőnek megtartják, akikkel együtt gyakorlatok segítségével tudunk haladni ezen az úton. És hogy valahol azt hiszem, hogy ha lesz kereszténység az elkövetkező évtizedekben, az úgy tud működni, hogy megszólított emberek megkeresik azokat az embereket, akikkel együtt tudnak járni ezen az úton, akikkel együtt gyakorlatokat, közös időket be tudnak iktatni, amik megtartják őket ezen az úton. Ugye a mi életünk tele van áldásokkal, meghajlásokkal, jövésmenéssel, és a mai ember úgy áll ezekhez, hogy hát én adok értelmet a gesztusaimnak. Ha nem jön belülről, hagyjuk a csodába. És hogy ez egy teljesen más logika, ami a liturgiának, ami a rítusoknak, ami a gyakorlatnak a logikája, hogy csináljuk, pont. Akkor is, hogyha nem jön belülről, mert azáltal valami változik bennünk, hogy ezt tesszük. És hogy ezt akár családi élet, házasságra is nagyon jól lehet alkalmazni. Hogy ha megegyezünk, hogy minden reggel, amikor elmegyünk, megpuszuljuk egymást, minden este, amikor megjövünk, megkérdezzük, hogy milyen volt a napod, akkor is, hogyha éppen összevesztünk, ezt akkor is megtesszük. És nem azért, mert akkor is belülről jön, hanem azért, mert azáltal rendeződünk, hogy hűek vagyunk azokhoz a gyakorlatokhoz, amikben megegyeztünk akkor, amikor egymást választottuk. A bencés hagyománynak egy nagyon fontos szava a stabilitás, és ugye mindig ott tartunk, tehát hivatásként éljük az életet, van egy megszólítottság bennünk, erre válaszolunk, engedelmesen akarunk élni, van egy elköteleződésünk, tehát azt mondjuk, hogy választunk az életünknek egy olyan keretet, ami megtart minket ebben a válaszban, ebben a nyitottságban, és ez egy bencés szó, a stabilitás arra, hogy lehet megmaradni tartósan ebben az elköteleződésben. Volt a szerzetesének egy időszaka, meg egy területe, ahol néhány ember ezt fizikai módon nagyon radikálisan azt mondta, hogy nagyon sok mindenről lemondunk, és választunk egy behatárolt életet, ami viszont a végtelenre nyit meg minket. És azt tették, hogy fölmentek egy oszlop tetejére, mondjuk egy 3,5 négyzetméter területre, és ott élték le az életüket. Ha esett az eső, esett, ha sütött a nap, sütött, és akkor volt ennivalójuk, hogy az emberek vittek nekik, onnan nem jöttek le. És hogy általában ugye azokról nem tudunk, akiknek nem sikerült megszentülni, mert hát ugye azok valószínűleg ott elhaláloztak, de néhányan nagy szentek lettek, annyira, hogy messze földről mentek hozzájuk az emberek, imádságot kérni, tanácsot kérni lelki élettel és minden mással kapcsolatban. Tehát ez egy fizikai kép, nyilván nekünk nem kell oszlopos szentekké válnunk, de hogy van egy ilyen nagy tudás ebben a monasztikus szerzetesi hagyományban, hogy a stabilitáshoz hozzátartozik a radikális önkorlátozás, ha tetszik, ha nem. És én azt hiszem, hogy ma ez megint iszonyúan aktuális, hogyha meg akarunk maradni, nem csak kereszténynek, hanem embernek, akkor az emberiség meg akar maradni, akkor tanulnia kell sokkal intenzívebben, mint eddig, az önkorlátozást. Az élet különböző területén. Tehát ha válaszolni akarok erre az egy meghívásra, ami az örök életre szól, akkor nagyon sok mindenre nem kell, sőt nem szabad válaszolnom. És itt csak egy példát hozok, hogy a mi közösségünknek a története így az internettel, vagy nyilván volt, amikor nem volt, amikor beléptem, még okostelefon se volt, aztán lett, aztán használtuk, amikor csak akartuk, tehát nem volt erről reflexió, és akkor egyszer odáig jutottunk, hogy ha a szerzetesek akarunk maradni, akkor este kapcsoljuk le az internetet, mert nem tesz jót az embernek, hogy virtuális térben, kapcsolatokban szörfözik, miközben, vagy mihelyett, ahelyett, hogy imádkozna, vagy pihenne. Ez volt az első lépés. Akkor jön utánunk ugye a technika, most már mobilnet is van, tehát az okostelefonokon hiába kapcsoljuk le a rútert, akkor testvérek egy része azt mondja, hogy én nem kérek okostelefont, teljesen jól el vagyok buta telefonnal, és akkor most pedig már az van, hogy azt mondták, hogy csak a munkaidőben legyen internet. Tehát amikor este 6-kor, tehát a vesperás után még egy fél óra, hogyha tényleg valami kimaradt a napból, de hogy az esti pihenőidő, meg közösségi idő, ott nem kell semmi, ez nem kell internet. Én tudom a kódot, tehát hogyha valakinek mégiscsak kell, akkor vissza tudom kapcsolni, de hogy egyébként ebben legyünk önkorlátozók. És hogy visszatérve a stabilitáshoz, ugye a stabilitás, és ez a példa is jól mutatja, hogy stabilitás az nem valamiféle ilyen merevség, az építészetben, hogyha egy épület stabil, az nem azt jelenti, hogy nem mozog. Ha nem mozog, akkor pont nem stabil. Tehát az épületnek együtt kell mozognia a földdel, a környezetével. Vagy az orvostudományban, ha egy beteg állapota stabil, az nem azt jelenti, hogy nem változik benne semmi, akkor meghalt már, hanem az azt jelenti, hogy egyensúlyban vannak a folyamatok, amik benne változnak. Egy trapista atya legjobb hasonlata a stabilitásra, az azt mondja, hogy a szörfös, a szörfdeszkán, a hullámokon, hogy minden pillanatban meg tud állni, de ezt azért tudja megtenni, mert mindig az éppen aktuálisan változó környezethez alkalmazkodik, tehát a hullámok rezgését, mozgását veszi fel. És hogy ennek a belső minősége, volt olyan idő, amikor a szerzeteseknek az ideája az az volt, hogy úgy hívták, hogy apatelja, hogy a szenvedélyeink azok ne vigyenek el minket semmilyen irányba. Ugye az ideális állapot, amikor az érzelmeink és az indulataink az értelmünk irányítása alatt vannak, és bármi történik velünk, az indulataink a rossz ellen küzdenek, tehát jó az indulat, csak a rossz ellen kell küzdeni, és a vágyaink meg a jóra irányulnak, és ezt az értelem kormányozza. És aztán ilyen nagy optimizmus után azért elég hamar megjelent az is a szerzetesi hagyományban, hogy a stabilitásnak az egyik kulcsa az az újrakezdeni tudás. Hogy nem sikerül, tehát hogy időnként leesünk a szörfdeszkáról, időnként összedől az épületünk, és ez normális. Tehát hogy azt veszük észre, hogy hetek óta nem halljuk, nem hallgatunk az Istenre, és nem válaszolunk neki, de hogy ettől nem szabad kétségbe esni, hogy az ördögnek az a célja, hogy minket teljesen ebből az egészből kiszedjen, tehát hogy azt érje el, hogy elhagyjuk a küzdőteret. Hogy a stabilitás az éppen abban áll, hogy képes vagyok minden nap újra kezdeni. És erről egy történet az arról szól, hogy nagyjából a 6. század elejéről származó szöveg, tehát 1500 éves szöveg, és a főhőse egy szerzetes, aki egyedül él egy cellában, és azt mondja a szöveg, hogy van egy nagy problémája, a paráznaság. Mert nyilván egyedül él, tehát nem másról van szó, mint képzeleg és önkielégítést végez. És ez tartósan. De akárhogyan is bukik el, minden éjszaka fölkel és mondja a zsolozsmáját, elkezdi az imádságát. És egyszer, amikor ez megtörténik, jön az ördög, és azt mondja neki, hogy micsoda, te itt imádkozol? Az Isten nevét a szádra mered venni, hát nézd már magad, hát most követtél el egy halálos bűnt. És a testvér erre válaszol, mindig kéri az Istent, hogy segítse, hogy szabadítsa meg, és erre az ördögnek a szavára azt válaszolja, hogy a cella olyan, mint a fémműves műhelye, néha te ütsz a kalapáccsal, néha meg téged ütnek. Mind halálig kitartok tehát a veled való harcban, amíg csak le nem gyűrlek. És bizony megesküszöm neked arra, aki eljött, hogy a bűnösöket megtérésre hívja, addig fogom kérni szünet nélkül Istent, amíg csak harcolsz ellenem. És majd meglátjuk, ki győz, te vagy az Isten. És az a történet vége, hogy az ördög azt mondja, hogy ja, hát a végén még akkor attól fogsz te győzni, meg attól leszel nagy szent, hogy én itt küzdök veled állandóan, akkor inkább abba hagyjuk ezt, és akkor ott hagyja. Csak az ennek az egésznek a lényege, azért tetszik nagyon ez a történet, mert ez a pillanat, hogy amikor elbukunk, és akkor jön az ördög, és azt mondja, hogy hát most te mész a lecsóba, tehát nem érdemes neked semmit csinálni, nem érdemes imádkozni. Te most már nem válaszoltál a meghívásra, te már nem élhetsz hivatásként az életedben. Akkor kell ez a tudás, a stabilitásnak ez az újrakezdeni tudása. És utolsó, még itt lehetne mesélni arról, hogy a kolostor épület hogyan segíti a stabilitást, de ezt most elengedjük, illetve a labirintus, ami mostanában megjelenik a bencés kolostorokban, mint egy meghívás, egy olyan belső útra, ahol a állandó változás közepette valamiféle stabilitást és állandóságot találhatunk. A labirintus, mint a hivatásként megélt életnek a szimbóluma. De egy utolsó gondolat, ami egy felmérésnek az összefoglalása. Amerikában készítették ezt a felmérést a 2000-es évek elején. Két szerzetes, egy férfi és egy nő, bencések mind a ketten. És az volt a kérdés, hogy miért lépnek ki a szerzetesek. Tehát, hogy miért nem sikerül megmaradni a hivatásként megélt életben. És hát akkoriban ezek voltak a számok, tehát a fogadalom utáni 10 évben 13% lép ki, azt gondolom a magyar adatok is hasonlóak lehetnek, egyházmegyés papságnál lehet, hogy magasabb, és kérdőívek alapján, meg interjúk alapján az jött ki, hogy valamiféle szexualitással összefüggő új impulzus, erős élmény, tehát szerelem, valami pszichés elakadás így az elköteleződéssel, illetve olyan pszichológia területén olyan problémák, ami, tehát az előjáróval valahogy nem megy a dolog, tehát a tekintélyt nehezen viseli a szerzetes, összeveszik az előjárójával, és azt mondja, akkor szevasz, itt vagylak. Tehát azt próbálták megérteni, hogy hogyan is működik ez az egész. Tehát megkérdezték az előjárókat, és az előjárók felvetették azt, hogy azért valószínűleg az is benne van ezekben a történetekben, és ezt már figyeltek nagyon erre a szociológusok, pszichológusok, hogy Amerikában is az van, mint itt, vagy ott még inkább, hogy voltak 40-50 évvel ezelőtt hatalmas közösségek, 100 fős bencés közösségek, azoknak voltak iskoláik, voltak plébániáik, és ezek elkezdtek fogyni. Tehát a háború idején belépett generáció elkezdett kiöregedni és eltűnni. Hát jóval kevesebb szerzetes volt, viszont a vezetés, az egész ment a maga lendületével, és hát lássunk el mindent, hiszen ez a miénk, ez a mi múltunk, ez a mi szolgálatunk, és az egyre kevesebb ember ugye egyre több feladatot látott el, ráadásul a fiatalok, tehát akik a harcképes csapat, ő rájuk még több hárult, és amit a képzés során megtanulnak, hogy hogyan imádkozzál, hogy hogyan legyél kapcsolatban a többiekkel, utána kilövik ki, tehát kirakják őket a, mondjuk így a nagy büdös életbe, és akkor ott meg old meg. Tehát, hogy ez egy fontos téma volt, hogy van egy túlterheltség, van egy olyan életvitel, ami elszigeteli a szerzetest a többiektől, és akkor ebbe jön bele egy konkrét probléma, tehát vagy egy konkrét erős inger, egy szerelem, egy konfliktus, valami. És ennek az amerikai ilyen tanulmányoknak általában egy mondatban összefoglalható a hozadéka, és ezt ragozzák utána még 50 oldalon keresztül. Ennek a tanulmánynak az a hozadéka, hogy van egy lappangó probléma, az, hogy az emberek fókusza a műveken van, a cselekedeteken van, a szolgálaton van, túlterhelődnek, nem figyelnek magukra, és a többiek se figyelnek rájuk, mert a többiek is túl vannak terhelve. És ettől még önmagában nem lép ki senki. Tehát ezt elég sokáig lehet húzni a belünket magunk után, hogy az Örkény novellában, ha rendes emberek vagyunk, elkötelezett rendes emberek vagyunk, és akkor van baj, hogyha ebbe ugye bejut a krach. És az volt ennek az egész tanulmánynak a végkövetkeztetése, hogy egyik sem elég önmagában, tehát sem a lappangó problémától nem lép ki a szerzetes, ha csak az van, sem attól nem lép ki önmagában, ha szerelmes lesz, vagy ha összeveszik az előjárójával. Tehát ha egyébként köszöni szépen jól van, és megvan az a védőháló, amit egy ilyen helyzetben aktiválni tud, tehát van kivel megbeszélni, van aki mellé áll, van aki támogatja, jól kezelik a helyzetet, akkor ezeken túl lehet lépni. Tehát akkor van gond, ha mind a kettő együtt. És hogy ez, azt gondolom, maximálisan alkalmazható minden házasságra is, vagy minden más hivatásra, hogy sok mindenen túl tudunk jutni, hogyha megvan közöttünk a kommunikáció, ha van egyfajta támogatás, ha van közösségem, amire támaszkodhatok, azt sehol sem garantált, vagy azért nem tudunk tenni így előre, hogy valaki ne szeressen bele valaki másba, vagy hogy senki sem garantálja, hogy nem fogunk összeveszni esetleg valami, vagy nem lesznek közöttünk konfliktusok. Tehát ezért nem lehet nagyon így tenni előre, megfelelően bezárhatjuk a szerzeteseket a celláikba, vagy letilthatjuk az internetről, de hát ez nyilván nem életszerű. Amiért lehet tenni, tehát ez volt ennek a tanulmánynak a végkövetkeztetése, és úgy is nevezték el ezt a tanulmányt, hogy a hivatások kultúrája, tehát cultural vocations, hogy ezt kellene a monostoroknak szem előtt tartani, hogy mit tehetünk a hivatások kultúrájáért, tehát mi segít abban, hogy meg tudjunk maradni ebben a megszólított állapotban, hogy mi segít abban, hogy hűségesek maradjunk, mert hogy ez alapján ugye a hűség az nem azt jelenti, hogy összeszorított foggal kibírom akkor, amikor éppen baj van, hanem hogy naponta teszek azért, hogy ha baj lesz, akkor azt együtt oldjuk meg, tehát hogy abban benne maradjunk, abban az alap megszólítottságban, amit az életem keretéből választottam. És itt nyilván arról szól, hogy legyenek csendes idők, hogy legyenek egymásra szánt ideink, hogy ez a megtartó keret és közeg, akár itt családonként, szerzetesennekként, akár mint egyházi közösségekként legyenek jelen. Amikor arról hallok, vagy beszélgetünk, hogy vajon miért nehéz ma az egyházmegyés papoknak például cölibátusban élni, és miért hagyják el olyan sokan a hivatásukat, hogy az egyik fontos oka ennek azt gondolom az, hogy régebben az egyházmegyés papok is valamiféle kis közösségekben léteztek. Tehát volt plébános káplán, egy káplán, két káplán, harangozó kántor, akik legalább együtt étkeztek, minimálisan együtt imádkoztak. nem jó az embernek egyedül lennie egyszerűen, és hogy ez az életforma nem úgy van kitalálva, hogyha nincs támogató közeg, nincs támogató rendszer, akkor hosszasan meg lehet benne maradni. Összefoglalva tehát, hogy hivatásként élni az életet mit jelent, hogy nem tudom, hogy a marketing tevékenységem az így célt érte, és több kedvük van megkérdezni maguktól ma este, hogy mire hívja önöket az Isten, és az apróbetűs részeket sem igyekeztem eltitkolni, tehát azt hiszem korrekt marketingesként jártam el, de hogy akár akarjuk, akár nem, a hivatás az van, hogy a létünk egyáltalán már az, hogy létezünk, az egy kapcsolat, és a lehetőség, hogy ezt a kapcsolatot a maga mélységében megéljük, tehát hogy vegyük azt az adást, azt a meghívást, azt a szeretetet, ami Istentől jön minden nap, és hogy erre mindabban, ami történik velünk, ami ér minket, annak alapján válaszoljunk, és hogy az életünket a maga mélységében éljük, ez egy szép lehetőség, amivel érdemes élni.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákot, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,